Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között az első kereskedelmi célú üvegházról, amely hamarosan munkába áll az űrben. Konténer méretű modulokból épített szuperszámítógépről, a kvantumos gépilátásról, egy járni tanuló robotkutyáról, mikrorobotokról, melyek a száj higiéniáért felelhetnek, valamint egy programról, ami egyetlen képkockából készít videót. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Hónapokig tartó űrutazásra küld egy doboznyi élesztőt a NASA, erről számolunk be elsőként. A NASA egy rendhagyó küldetés során fogja felmérni, milyen hatása van a mélyűri sugárzásnak az élesztősejtekre. Már a küszöbön áll a NASA missziója, ami bár embert nem juttat az űrbe, így is igen fontos mozzanatként értékelhető. Az első ilyen utazás ráadásul más okból is különleges. A feladatra kiválasztott rakéta egy érdekes szállítmányt, egy kis laboratóriumot is elvisz magával. Ebben a cipős doboznyi tárolóban élesztő sejteket találni. Az élesztősejtek bizonyos szempontból az emberi sejtekhez nagyon hasonlóan működnek, ezért könnyebb felmérni a rájuk gyakorolt káros hatásokat is. Ez esetben a mélyűri sugárzásra kell gondolni, amit behatóbban még nem sikerült elemeznie a NASA kutatóinak. A misszió során az élesztősejtek felébrednek, miközben az őket szállító dobozka egyre távolabb kerül a Földtől. A projekt fontos része, hogy a szerkezet napkörüli pályára állva hónapokig utazgasson, de legalábbis hosszabb időt töltsön az űrben, a bolygónktól kissé távolabb. Mindez a NASA szerint alkalmas lehetőséget teremt arra, hogy az élesztő sejtekre gyakorolt hatásokat elemezzék a szakértők. A mintákat ehhez különleges kártyákon helyezik el, amikhez egy színes LED-rendszer is tartozik. Erre azért van szükség, hogy a sejtaktivitás máshogyan, a színváltozás által is lekövethető legyen. A NASA a kísérlet során figyelni fogja a sejtek DNS-ét, azt, hogy növekednek-e, és azt is, hogy az anyagcsere folyamata miként megy végbe. Az élesztő sejtekre gyakorolt mélyűri sugárzás hatását méri fel a NASA előbbiekben bemutatott küldetése. Hamarosan munkába áll az első kereskedelmi üvegház az űrben, erről szól következő hírünk. Jövő tavasztal kezdi meg működését az első kereskedelmi célú üvegház az űrben, amely a Földön kívüli növénytermesztési kutatásokat és felfedező űrutazásokat támogatja majd. A projekt értékes ismereteket nyújthat a földi növénytermesztéssel foglalkozó tudósok számára, és jelentős fejlődést hozhat a teljes értékű növények űrbeli termesztésében. Az üvegházban magokból nevelnek majd teljesen kifejlett növényeket. A projekt egyebek mellett a NASA küldetéseinek sikeréhez is hozzájárulhat. A program célja, hogy űrhajósokat küldjön a Holdra, és felállítson egy holdi kolóniát, amely később a Marsra vezető űrutazások előfutára lehet. Az üvegház projekt első ügyfele a vállalat tájékoztatása szerint a kereskedelmi mezőgazdasági technológiával foglalkozó cég lesz, amely korábban már létrehozott egy teljesen automatizált növénytermesztő rendszert a nemzetközi űrállomáson végzett kutatásokhoz. Jövő tavasszal kezdi meg működését az első kereskedelmi célú üvegház az űrben. Erről kaphattak tájékoztatást az imént. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A 45 éve indult űrszonda küldetésről hallhatnak a következőkben. A leghosszabb ideje tartó űrmisszió a két űrszondából álló projekt, s az egyetlen eddigi, amely a csillagközi térben is méréseket végez. A kettes űrszonda 1977. augusztus 20-án indult, az egyes pedig mintegy két héttel később, szeptember 5-én, és mind a mai napig működnek. A történet azonban még 1965-ben kezdődött. Ekkor merült fel, hogy egy soha vissza nem térő alkalom adódik a naprendszer vizsgálatára, ugyanis egy 176 évente előálló kozmikus geometriának köszönhetően a bolygók úgy helyezkedtek el, hogy 30 éves út helyett 12 év alatt felkereshette a külső bolygókat egy szonda. A projekt maga 1972-ben jött létre, majd 5 évvel később útnak is indították a szondákat. E két szonda volt az első, amely a naprendszer külső régióiba jutott, felmérte a korábban csak távcsöveken át megfigyelt bolygókat és azok holdjait, s alapvető fontosságú ismereteket kaptunk a naprendszerről nekik köszönhetően. Mindez idáig a kettes űrszonda az egyetlen űreszközünk, amely az Uránuszt és a Neptunuszt közelről megfigyelhette. A szondák radioizotópos termoelektromos generátor energiaellátásúak, amelyben a kis mennyiségű plutónium bomlásakor termelt hőt alakítja a szerkezet elektromossággá. Mivel a hő folyamatosan csökken, energiatakarékossági okokból a szondák számos rendszerét már kikapcsolták, sőt 2019-től a még működő fűtését is, ám azok ennek ellenére is tovább működnek. A 45 éves szondák mai üzemeltetése nem könnyű, gyakran kell a rég nyugdíjba vonult régi kollégákat megkeresni egy-egy kérdéssel. 21. századi szemmel nézve végtelenül elavultnak tűnnek, hisz például 3 milliószor több memóriája van egy mai telefonnak, mint a szondáknak, illetve az adattovábbítási sebességük 38 000-szer lassabb a modern 5G-nél. Azonban mindezek gyengeségeik ellenére is koruk csúcs technológiáját képviselve száguldanak a világűrben, s nekik köszönhetően immáron a nap legközelebbi környezetétől a helioszféra határáig átlátjuk, mi történik csillagunk hatására. 45 éve végez méréseket a két űrszondából álló projekt a csillagközi térben, ezt az űrmissziót ismertettük az előzőekben. Konténer méretű modulokból épített szuperszámítógépet Kína, erről adunk hírt a továbbiakban. Konténerszerű egységekből álló számítógépes rendszert épített Kína, és hamarosan élesben is működni fog. A létesítmény már bekapcsolódott az országos hálózatba. A szuperszámítógép kezdetben 50 petaflop számítási kapacitást kínál, majd ez 100 000 nagy teljesítményű számítógép egyidejű működésének felel meg. Ezt később 200 petaflopra bővítik majd, ami már 400 000 ilyen számítógép erejét jelenti. A tesztüzem várhatóan szeptember 30-án indul el, és vállalkozások, kutatóintézetek és egyetemek számára kínál majd számítási kapacitást. A központ moduláris, előre gyártott egységekből áll, amelyekben integrált áramköröket és előre lefektetett kábeleket találni. Ez a megoldás harmadával csökkenti az építési időt. Kína jelenleg azon dolgozik, hogy az ilyen számítási központok segítségével a fejlett keleti régiókból a kevésbé fejlett nyugati régiók számára is elérhetővé tegye a számítási kapacitást. Az előbbiekben egy szuper számítógép került bemutatásra, ami olyan lesz, mintha 400 000 nagy teljesítményű számítógép dolgozna egyszerre. Hamarosan egy jelentős technológiai áttörésről adunk tájékoztatást. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Soron következő hírünkben egy érme méretű mágnes kerül bemutatásra, amely a Föld mágneses mezejénél 1 milliószor erősebbet tud generálni. Jelentős technológiai áttörést elérve egy olyan erős mágnest készítettek kínai kutatók, ami nem sokkal marad el az amerikaiak által épített hasonló csúcstechnikától. A kínai fejlesztés érdekessége, hogy nem nagyobb egy érménél. Ez a parányi eszköz és a mögöttes technika 45,22 tesla stabil mágneses mezőt képes létrehozni, ami több mint 1 milliószor erősebb, mint a Föld mágneses mezeje. Bár az eredmények igen beszédesek, a csupán 33 mm átmérőjű fejlesztés egyelőre nem tudta felülmúlni az amerikai laboratórium rekordtartó munkáját. Az itteni csapatnak ugyanis egy olyan hibrid mágnest sikerült előállítani, ami 45,5 tesla energiát generált. A kínai kutatók szerint fontos hangsúlyozni azt is, hogy míg Amerikában nem tudományos kísérletekre használt mágnessel dolgoznak, ők igen. Az ilyen munkák ráadásul csupán 10 éve kezdtek igazán komolyjá válni, ami nem túl hosszú idő, legalábbis ahhoz képest, milyen eredményt tudtak elérni. Napjainkban szerte a világban zajlanak kísérletek erős mágnesekkel. E munkák célja alapvetően ugyanaz. A kutatók a bennük rejlő energiát szeretnék más területen, például a számítástechnikában kamatoztatni. Az imént egy érme nagyságú mágnesről számoltunk be, amely a Föld mágneses mezejénél 1 milliószor erősebbet tud generálni. Olyan dolgokat lát a kvantumos gépilátás, amit a klasszikus verzió észre sem vesz, ezt a kutatást ismertetjük most. Bizonyították a kvantumos gépilátás hasznosságát gyakorlati ipari alkalmazásban is. A kvantum számítógépek olyan leendő feladataink listája, amellyel az emberi élet számtalan területén nagyban elősegíthetik a hatékony munkavégzést, szinte végtelen, de ahhoz, hogy ezek a bonyolult és érzékeny gépek beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket, még sok problémát kell megoldani. Alapvetően a cégek kétféle kvantumos megoldáson dolgoznak, az egyik maga a kvantum számítógép, amely kvantum logikai kapukkal működik és a feladatok széles körének elvégzésére képes, a másik pedig elsősorban optimalizációs munkára alkalmas és a qubitok működésének célzott irányításán alapszik, aminek során a kvantumbitek az energia optimalizálásuk szempontjából legideálisabb állapotot veszik fel, ezzel bemutatva egy adott környezet energia minimumát. Előbbi gépek kevesebb qubittal dolgoznak egyelőre, utóbbiak már most is több ezer kvantumbittel végzik a munkát, de behatároltabb a felhasználási körük. A kutatásból kiderült, hogy a kvantum számítógépen alkalmazott módszer és kvantumos osztályozó program precízebben tudta felismerni egy-egy képen a gépkocsik alkatrészhibáit, amiket röntgenképeken mutattak be nekik, mint a klasszikus megfelelőjük. A kutatók összegzése szerint a teszt egyértelművé tette, hogy a kvantum alapú algoritmusok alkalmazása a gépilátási feladatok megoldására működőképes opció, és a kvantum számítógépek fejlődésével még nagyobb precizitást érhetnek el. Az eredmények megmutatták, hogy ezek a módszerek valódi ipari gyártási folyamatokban is hasznosak lehetnek, és a kvantumos gépi tanulás fényes jövő elé néz való életbeli problémákra alkalmazva, beleértve a számítógépes látási feladatokat. Az előző kutatásból kiderült, hogy a kvantum számítógépen alkalmazott gépi látás és kvantumos osztályozó program precízebb, mint a klasszikus megfelelőjük. A továbbiakban a mobiltelefonok és táblagépek új azonosítási technikájáról hallhatnak. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A folytatásban az új lenyomat olvasást és az arcfelismerést felváltó feloldó módszer következik. áttöréshez hasonló eredményeket sikerült elérnie két intézet munkatársainak, egy olyan algoritmust fejlesztettek, ami a finom kézremegések alapján azonosítja a felhasználót, pusztán azáltal, hogy megfogja a mobiltelefont. Az okostelefonokat és táblagépeket hosszú ideje kétféle módszerrel oldhatja fel a felhasználó, de rövidesen jöhet egy még jobb és még kényelmesebb megoldás, a kézremegés alapján történő azonosítás. Az eljárás 92,5%-os pontossággal működik, és nagyjából másfél másodpercnyi idő alatt megy végbe. Vagyis elég gyors és egészen jól is működik, miközben még csak kísérleti szinten létezik. A fejlesztés azonban nem is ezek miatt tűnik igazán érdekesnek. A kutatók azt állítják, hogy a rendszer nem igényel új eszközöket vagy szenzorokat. A gyártószalagról leesett mobiltelefonnal is működik, márkától függetlenül. Az eljárás alapja a ballisztokardiográfia, ami a felhasználó szívverését, illetve az általa keltett vibrációt nézi, értelmezi. A kutatók 217 önkéntes bevonásával tesztelték a rendszert, ami szerintük hatékonyabb és biztonságosabb, mint a ma létező azonosítási technikák, vagyis az új lenyomat és az arcfelismerés. A technológia ugyanakkor közel sem tökéletes, és egyelőre az alapvető problémákat sem sikerült kiküszöbölni. Ilyen például, hogy a technikát csak is nyugodt állapotban lehet használni, mivel az algoritmus azt már nem tudja lekövetni, ha a felhasználót esetleg stressz éri, és emiatt gyorsabb szívverés jelentkezik. De akkor sem igazán használható, ha a mobil tulajdonosa olyan helyen van, ahol a külső tényezők zavarják a jel leolvasását. A rendszernek ugyanakkor már most megvannak a maga előnyei. Ezek közé sorolható az is, hogy mindössze 30 másodpercnyi idő alatt rögzíti a kézremegéseket, ami után azonnal használható. Az imént a mobiltelefonok és táblagépek új azonosítási technikájáról esett szó. Egy óra alatt megtanult járni az újfajta robotkutya, erről adunk tájékoztatást következő hírünkben. Különleges robot adott betekintést abba a folyamatba, mely az állatok botladozásától a járni tanulásukig vezet. A bekapcsolásától számítva mindössze egy óra telt el, mire a robotkutya felismerte és megtanulta, hogyan helyezze úgy a lábait, hogy azok ne essenek ki alóla. A szerkezet még később már járni is tudott. A fejlesztés stuttgarti kutatókhoz fűződik, akik egy igen érdekes folyamatot akartak megérteni. Arra voltak kíváncsiak, hogy az állatok miként jutnak el a botladozástól odáig, amikor már ténylegesen hiba nélkül járnak. A robotkutya ebben a helyzetben egyfajta modellt jelentett, általa olyan mozgásokat is stimulálni lehetett, amiket a vadonban nehéz vagy egyáltalán nem lehet megfigyelni. A kutyára hasonlító robotot egy különleges algoritmus tanította meg járni, miközben az érzékelői kiszórták a felesleges vagy rossz információkat. A végeredményt nézve ez a folyamat tette lehetővé, hogy a robot elinduljon a tanulási fázison, és a kezdeti botladozást idővel járás váltsa fel. Esetében viszont minden sokkal gyorsabban ment, mindössze egy órára volt szüksége. A kutatók hangsúlyozták, egy állat gerincvelőjét, ami a járáshoz szükséges folyamatok egy igen fontos része, nehéz feltárni. A robot viszont lehetőséget ad a nagy pontosságú modellezésre, miközben olyan kérdésekre is válaszokat kaphatnak, amiket a biológia önmagában nem tudna megválaszolni. A fejlesztés másik érdekessége a robothoz kötött számítógép fogyasztása, mindössze 5 wattot igényel, ami rendkívül kevés. Előző hírünkben egy járni tanuló robotkutyát mutattunk be. Hamarosan egy klímabarát fejlesztést ismertetünk. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Mesterséges úszólevelekkel zöldítenék az üzemanyaggyártást, erről számolunk be most. A növények levelei a természet legnagyszerűbb gépezetei közé tartoznak, amelyek a napfényt, a szén-dioxidot és a vizet együttesen képesek energiává alakítani. Az üzemanyaggyártás kizöldítéséhez nemrég létrehoztak tudósok egy úszó mesterséges levelet, mely gyakorlatilag ugyanezt a feladatot a természetes megfelelőihez hasonló hatékonysággal tudja végrehajtani. Az új találmány a csapat egyik korábbi fejlesztésére támaszkodik, amely vízből és szén-dioxidból oxigént, hidrogént és szénmonoxidot állított elő. Az utóbbi két légnemű anyagot ezután már könnyen el lehetett különíteni, hogy aztán az egyes műanyagok, műtrágyák és üzemanyagok kulcsfontosságú összetevőjének számító szintézisgázt lehessen kikeverni belőlük. Ilyen módon az eszközzel az említett végtermékeket elméletileg a korábbiaknál lényegesen klímabarátabban is elő lehetett volna állítani. A gond ezzel a prototípussal csupán az volt, hogy robosztus kialakítása az alkalmazhatóságát jelentős korlátok közé szorította. A szakemberek újabban egy olyan verziót kívántak létrehozni, amely akár a víz felszínén is képes fennmaradni anélkül, hogy a hatékonysága csorbát szenvedne. Erőfeszítéseiknek köszönhetően egy olyan légies, úszásra is képes szerkezethez jutottak, amely a víz felszínén lebegve szét tudta pattintani hidrogénre és oxigénre a folyadékot, vagy akár a szintézisgáz valamennyi összetevőjét is meg tudta termelni. A csapat szerint, ahol van víz, ott gond nélkül működőképes, vagyis akár a nyílt tengeren is munkára fogható a rendszer. A feltalálók a szintézisgáz előállítását kívánják klímabarátabbá tenni a fejlesztéssel. Az imént közölt fejlesztést a növények levelei inspirálták. A tudomány mai állása szerint mikrorobotok felelhetnek a szájhigiéniáért. A vasoxid nanorészecskékből készült mikrorobotok képesek különböző formákat felvenni, és így helyettesíteni a fogkefét, a fogsejmet és a szájvizet. Sőt, megelőzik a fogszuvasodást és az ínybetegségeket. A szakemberek egy tanulmányban mutatták be koncepciójukat, amelyet úgy terveztek, hogy lehetővé tegye a kéz nélküli használatot. A nanorészecskék meglepő módon alakíthatók és irányíthatók mágneses mezőkkel. Működésük hasonlít egy robotkaréhoz, amely képes megtisztítani egy felületet. A rendszer úgy programozható, hogy automatikusan végezze a nanorészecskék összeszerelését és a mozgásvezérlést. A szakemberek szerint a rendszer széleskörűen programozható. A mikrorobotok mozgásának pontos vezérlésével változó mágneses mezőt lehet használni, így például a sörték merevsége és hossza pontosan meghatározható azért, hogy tisztítsanak, de ne sértsék az ínyt. A tudósok most szeretnék optimalizálni a fejlesztést, hogy először klinikai használatra alkalmassá tegyék. Ehhez olyan kisméretű eszközöket is ki kellene fejleszteniük, amelyek lehetővé teszik a könnyű alkalmazást. A jövőben a fogkefét felváltják a mikrorobotok, melyek sörték és fogsejem formájában is megjelenhetnek. Erről hallhattak az előzőekben. A folytatásban hordható vezérlő panelek kerülnek bemutatásra. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Hordható vezérlő paneleket fejlesztettek ki Kaliforniában. Erről adunk hírt a következőkben. Hordható embergép interfészt hoztak létre tudósok. Az újdonsült nyújtható, vízálló és olcsó eszköz központi eleme egy lágy érzékelőrendszer, amely az ujjak által kifejtett mechanikus nyomást elektromos jelekké konvertálja. A szerkezetet alapvetően két réteg alkotja. A felső szegmens feladata, hogy a mechanikus mozgást mágneses reakcióvá alakítsa. Az alsó szekció egy folyékony fémből készült tekercsekből összeálló réteg, amely a prés hatására keletkező anomáliák ösztönzésére elektromágneses indukció útján áramot fejleszt. Minthogy a különleges vezérlőpanel energiaigényét a felhasználó mozdulatai fedezik, sem akkumulátorra, sem másfajta külső áramforrásra nincs szükség a rendszer működtetéséhez. A fejlesztők szerint a felület erősen nedves környezetben is az elvárt szinten teljesít, hiszen a víz jelenléten nem gyakorol jelentős hatást a mágneses mező viselkedésére. A tesztek alatt a szakemberek azt vizsgálták, hogy például egyes fényforrások kibekapcsolásában vagy egy zenelejátszó eszköz vezérlésében milyen hatékony a rendszer, és a kísérleteik rendkívül reménykeltő eredményekkel zárultak. Az emberi bőrön viselhető ember-gép kezelő felület működtetéséhez nincs szükség hagyományos áramforrásokra. Erről esett szó az előzőekben. Egyetlen képkockából készít videót egy program, ezt elemezzük utolsó hírünkben. A mesterséges intelligencia képes előre jelezni, hogy hogyan nézhet ki egy-egy objektum különböző perspektívából, így egyetlen kép is elég ahhoz, hogy rövid videókat generáljon. A program fő rendeltetése az, hogy egyetlen képet újabb szemszögekből mutasson be, és ebből akár teljes videót állítson elő. Ehhez elsősorban arra van szüksége a programnak, hogy meghatározza az adott felvételen szereplő tárgyak különféle perspektívákból hogyan is néznének ki, majd ez alapján további hasonló képeket generáljon. A mesterséges intelligencia program betanítása során rengeteg képen gyakorlatoztatják a rendszert, és a felhasznált adatbázisban olyan felvételek szerepelnek, amelyek hasonló tárgyakat más-más nézőpontokból is illusztrálnak. Ez alapján a gépi tanulási folyamatok révén a modellezés már egyetlen kép felhasználásával is működőképes. Eredményként egyelőre 30 másodperces videókat képes generálni, főként természeti tájak vagy utcák és épületek szerepeltetésével. A mozgóképek bemutatott teszt példányai egyelőre elég alacsony minőségű, homályos felvételek, de így is látszik, hogy a program milyen megoldásokat tud találni arra, hogy megjósolja az általa sem ismert látványt egészen kevés információból kiindulva. Egyetlen képkockából készít videót a mesterséges intelligencia, ezt a programot mutattuk be az imént. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk egy doboznyi élesztő hónapokig tartó űrutazásáról. Hallhattak a 45 éve indult űrszonda küldetésről. Egy érme méretű mágnesről, amely a Föld mágneses mezejénél 1 milliószor erősebbet tud generálni, de szó esett az új lenyomat olvasást és az arcfelismerést felváltó, feloldó módszerről. Hírt adtunk arról, hogy mesterséges úszólevelekkel zöldítenék az üzemanyaggyártást, és hordható vezérlőpanelekről, amelyeket Kaliforniában fejlesztettek ki. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!